Tisztelt Hallgatóság, Hölgyeim és Uraim! Hogyha bármelyiküknek felteszem a kérdést, hogy melyik érzékszervünkön keresztül kapjuk a legtöbb információt, azt hiszem rövid gondolkodás után mindannyian így válaszolnak. Természetesen a szemünkön keresztül. A vizuális információ, a testek térbeli elhelyezkedése egyik igen fontos alapvető jellemzője környezetünknek, és ismerete majdhogy nem elengedhetetlen a hétköznapi életünkben való boldoguláshoz. Ez a megállapítás, ez igaz nem csak a látható testek világában, hanem a mikroszkopikus világban is, egészen az atomok szintjén is. Az atomi rendismerete az alapvető minden területen. Különösen fontos az atomi rendismerete korunk technikai civilizációja számára, hiszen egyre több és egyre kifinomultabb eszközöket, tárgyakat használunk. Vegyük például gyógyszereinket. Egy gyógyszer hatásmechanizmusát akkor ismerjük teljes mélységében, hogyha tudjuk, hogy az pontosan hol, hová kapcsolódik, melyik molekulához kapcsolódik a szervezetünkbe. De azt is tudnunk kell, amikor gyártjuk a gyógyszereket, hogy a gyártás folyamán a hatóanyagoknak milyen a szerkezete, minden lépésben ellenőriznünk kell és tudnunk kell. Hiszen csak ekkor készíthetünk megbízható, jó minőségű gyógyszereket. Ha egész más területre fordulunk, például megnézzük a speciális ötvözeteket, amelyeket az autónkba, repülőgépekbe használunk, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt is az atomi szerkezetet ismernünk kell egészen pontosan ahhoz, hogy modern, megbízható és jó eszközöket állítsunk elő. Azt hiszem, ezek után nem meglepő, hogy az elmúlt 100 évben hatalmas erőket összpontosítottak arra, hogy olyan módszereket dolgozzanak ki, amelyek alkalmasak az atomi szerkezet meghatározására. Azok a módszerek, amelyeket kidolgoztak, a hétköznapi életben nem túl ismertek. Talán az eredményeikről többet hallunk. Vegyük például a DNS-t. Erről biztosan mindenki hallott. De arról, hogy ennek a szerkezetét hogyan határozták meg, arról, hogy milyen hatalmas szellemi erőfeszítés és szellemi teljesítmény van azoknak a módszereknek a kifejlesztése mögött, amelyekre építve az a néhány zseniális kutató megkapta a Nobel-díjat a DNS szerkezetének felfedezéséért, arról valószínűleg nem olyan sokat tudunk. Én most ezekről a módszerekről szeretnék beszélni, az atomi szerkezet meghatározására alkalmas módszerekről. Ennek is csak egy kis szeletéről, mégpedig a röntgensugárzással való szerkezet meghatározásról. A problémakör súlyát talán az is jól jelzi, hogy speciálisan a röntgensugárzással való munkákért 9 Nobel-díjat ítéltek oda. Hát mi is köti össze a röntgensugárzás az atomi szerkezettel? Miért éppen röntgensugárzást használunk az atomok közötti távolságok mérésére, az atomi szerkezet meghatározására? Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először nézzük meg, hogy hogy is történik egy mérés. Mi is kell egy méréshez? Hát egy méréshez szükségünk van egy mérendő tárgyra, egy mérőeszközre, és az emberre, aki leolvassa a mérőeszköz, tudományosan szólva kiértékeli a mérést. Induljunk egy egészen egyszerű példával. Egy hajszál vastagságát szeretnénk meghatározni. Hát itt a mérőeszközünk, egy nagyon szép vonalzónk van, és hogyha ügyes vagyok, akkor egy hajszálat is ki tudtam venni, és még ha látom is, hát megpróbálom megmérni. Igen, azt hiszem, hogyha ezt nézték, a fejemre néztek, akkor azt is látták, hogy ezt a kísérletet igen sokszor elvégeztem már. Úgyhogy, de mindig sikerült. Úgyhogy most megpróbálom megmérni, de úgy látom bajban vagyok, mert legfeljebb annyit tudok mondani, hogy a hajszál vastagsága az kisebb, mint 1 milliméter, sokkal kisebb. Azonban, hogyha én most veszem ugyanezt a hajszálat is, megpróbálom beletenni a mikrométernek a két pofája közé, ez ilyen nagy közönség előtt nem biztos, hogy sikerül, de azért csak-csak, akkor és rögtön le tudom olvasni, hogy 50 mikron. Kitűnő. Mire akartam ezzel az egyszerű példával rávilágítani? Arra, hogy egy méréshez olyan vonalzót kell használnunk, aminek a beosztása az olyan finomságú, mint a mérendő távolság. Vagy jobb, ha még ettől is finomabb. Hát milyen vonalzót használjunk az atomok közötti távolságnak a meghatározására? Hát az atomok nagyon közel vannak egymáshoz. A távolság tipikusan az a milliméter milliómod részének a tizede, ezt úgy hívjuk, hogy angström. Tehát az atomok azok néhány angström távolságban vannak egymástól. Mivel mérjük meg ezt a néhány angströmöt? Hogy erre a kérdésre választ tudjak adni, először tanuljunk egy picit a hullámokról. Miért épp a hullámokról? Hát azért, mert a fizikában a hullámokat nagyon gyakran használjuk távolságmérésre. Hogyan is lehet egy hullámot távolságmérésre használni, és miért jó ez? Hát nézzünk egy hullámot. Itt van egy hullám, és húzzunk minden egyes csúcshoz egy kis robátkát, ahogy ezt itt látjuk. Akkor azt veszük észre, hogy ez olyan, mint egy vonalzó. Az egyes robátkák egyenlő távolságban vannak egymástól, és ez a távolság, ez a hullámhossznak felel meg. Tehát ezzel szeretnénk összehasonlítani a mérendő távolságot. Persze ez olyan könnyen nem megy, mint ahogy ezt szemmel szoktuk, hogy ránézünk a vonalzóra, és összehasonlítjuk, hiszen a hullámokat gyakran nem is látjuk. Ahhoz, hogy ezt az összehasonlítást meg tudjuk tenni, a hullámoknak két tulajdonságát fogjuk kihasználni. Az egyik tulajdonság az az, hogy a hullámok azok visszaverődnek a testekről, tudományosan úgy mondjuk, hogy szóródnak a testeken. A másik tulajdonsága pedig az összeadás. Össze lehet adni a hullámokat. Hát nézzük először az utóbbit, hogy mit is jelent. Hogyha van két hullámunk, amely együtt fut, ezen azt értem, hogy hullámhegy a hullámhegyel, hullámvölgy a hullámvölgyel találkozik, akkor a természetes érzékünknek megfelelően az összeg hullám az egy kétszer olyan nagyságú hullám lesz, mint amilyen az eredeti hullám volt. Azonban, hogyha most a hullámvölgy a hullámhegyel találkozik, ahogy itt látjuk, akkor egy nulla hullámot kapunk, és a közbenső esetekben pedig közbenső nagyságú hullámot kapunk. Ezt röviden úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a két hullám összege az attól függ, hogy milyen az egymáshoz viszonyított relatív fázisuk. Tehát most már látjuk, hogy hogyan lehet két hullámot összeadni, most gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehet használni a hullám összeadást és a szóródást együttesen arra, hogy meghatározzuk két objektum távolságát. Hát ezt úgy lehet megtenni, hogyha veszünk egy nagyon egyszerű példát, és megpróbáljuk a két objektumon szóratni a hullámokat. Itt látjuk ezt a két objektumot, beesnek a hullámok, és a gyakorlatban ez a szórás úgy történik, hogy a hullám, hogy az objektum minden irányban egy ugyanolyan hullám hosszáságú hullámot bocsájt ki, azt mondjuk, hogy egy gömbhullámot bocsájt ki a szórótest. Hát ha ránézünk erre az ábrára, akkor csak azt látjuk rajta, hogy igen bonyolult. Egy igazi, egyszerű következtetést ebből csak úgy szemre nem tudunk levonni. Hát egyszerűsítsük a feladatot. Próbáljuk meg most ezt a feladatot úgy megoldani, hogy most már nem a tér összes irányára akarjuk egyszerre megoldani, hanem kiválasztunk egy jól meghatározott irányt, és most azt nézzük meg, hogy egy adott irányban hogyan történik ez a szórás, hogy hogyan lehet ezt az összeadást használni. Tehát a következő ábrán ezt fogjuk látni. Abban az irányban, amit itt kiválasztottunk, a szórás éppen úgy történik, hogy azonos fázisban van a két hullám, és egy kétszer olyan nagyságú hullámot kapunk. Azonban most, ha egy másik szöget választunk ki, és elkezdjük ezt a szöget változtatni, akkor azt fogjuk látni, hogy a fázis változik. Vagyis a két hullám összege is változik. Néha nullát kapunk, néha nagyobb értékeket, attól függően, hogy milyen szögben vizsgáljuk ezt a problémát. Megtehetjük azt a kísérletet is azonban, hogy most nem a szórási szöget változtatjuk, hanem egy adott szórási szögnél megvizsgáljuk azt, hogy mi történik, ha az atomoknak, a objektumoknak a távolságot változtatjuk. Itt még nem atomokról beszélek, tehát még nem jutottunk el addig. Tehát nézzük most, hogy mi történik akkor, hogyha változik a két objektumnak a távolsága. Azt találjuk, hogy most ennél a szögnél pont egy maximum van, de ahogy ezt a távolságot változtatjuk, a két hullám ellentétes majd megint azonos fázisban találkozik, és nagyon jól látjuk, hogy függ a szórás nagysága attól, hogy milyen messze van ez a két objektum egymástól. Elvégezhetünk egy harmadik kísérletet is, amelyben a két objektum távolságát is rögzítjük, és a szórási szöget is rögzítjük. De változtatjuk a bejövő hullám hullámhosszát. És azt találjuk megint, hogy ha változik a bejövő hullám hullámhossza, akkor megint változik a fázis, tehát megint változik az összeg hullámnak a nagysága. Hát akkor, hogyha egy kicsit elgondolkozunk az előző példákon, akkor azt tapasztaljuk, és azt tudjuk levonni, mint következtetést, minden számolás nélkül is, azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló mindenki számára, hogy a szórási kép, azaz az, hogy különböző irányokban milyen intenzitású, milyen nagyságú hullámot mérünk, ez a szórási kép, ez függ a két objektum távolságától. És megfordíthatjuk ezt a gondolatot, azt is mondhatjuk, hogy ha ismerjük a szórási képet, akkor ebből vissza tudunk következtetni a két objektum távolságára. És ez az, amit mi szeretnénk, tehát megmérjük a szórási képet, és ebből visszakapjuk a két objektum távolságát. Ez így nagyon jó, de hogyan fogjuk megmérni két atom távolságát? Ez itt a kérdés. Most ez általánosságban így kell mérni, hogy szórási képet mérünk, most nézzük azt, hogy két atomnak a távolságát hogy kapjuk meg. De milyen hullámokat használjunk erre a feladatra? Hogyha a szórási képet már meg tudjuk határozni, akkor most az kellene, hogy a hullámot, amit használni akarunk, azt kell kiválasztanunk. Hát a fény az nagyon jó lenne, de sajnos a fénynek a hullámhossza az nagyon nagy, 0,5 mikron. Fél mikron az a atomi távolságokhoz viszonyítva olyan nagy, minthogyha a hajszálat akarnánk egy centiméteres vonalzóval lemérni. Tehát mit tegyünk ilyenkor? Hát ilyenkor kiválaszthatunk egy olyan sugárzást is, aminek a hullámhossza rövidebb. A elektromágneses hullámok közül elő tudunk állítani olyan hullámokat is, amelyeknek a hossza az mindössze az angström tartományba esik. Tehát ez a rövid hullámhosszúságú sugárzás, ezt hívjuk röntgensugárzásnak, és ezért ezt a röntgensugárzást fogjuk használni, mint vonalzót az atomi szerkezet meghatározására és az atomi távolságok meghatározására. Tehát most már tudjuk, hogy hogyan is akarunk atomi távolságot mérni. Egy röntgensugárzást vetítünk a mintára, és ennek segítségével megnézzük a szórási képet, ezt lemérjük, és akkor megkapjuk az atomok távolságát. Ebből vissza tudunk rá következtetni. Hát ez mind nagyon szép és nagyon jó, de a figyelmes hallgatóság az rögtön felvetheti a kérdést, hogy hát ez itt kitűnő dolog, két atomnak a távolságát meg tudjuk határozni, de hát a mintánkban általában nem két atom van, általában sokkal több. Hát azt is el lehet képzelni kis fantáziával, hogy ha egy harmadik atomot berakunk a két atom mellé, akkor a szórási kép az egy kicsit változni fog. Ha változik a szórási kép, abból vissza tudunk következtetni arra, hogy hova tettük azt a harmadik atomot. Ha egy negyedik atomot berakunk, ezzel is ugyanígy tehetjük, hogy a szórási kép megváltozik, megint visszakövetkeztetünk. Növelhetjük az atomok számát, azonban nyilvánvaló mindenki számára, hogy ez a feladat egyre bonyolultabb lesz, ahogyan a szórási képet, ahogyan az atomok számát növeljük, egyre-egyre nehezebb lesz meghatározni az atomok közötti távolságot. És hogyha a kezünkbe veszünk egy igazi kis mintát, ami látható, akkor egy ilyen látható mintában az atomok száma az 10 a 23-on. Az egy igen nagy szám. Az, hogy 10 a 23-on atomon szór, 10 a 23-on hullámból még valamit meg tudunk mondani, bármit vissza tudunk következtetni, az igen valószínűtlennek tűnik. Hát igen, ez így is van. A valóságban egy tetszőleges olyan mintának, amiben az atomok tetszőlegesen helyezkednek el, nem tudjuk meghatározni a szerkezetét. Egyszerűen csak nem megy. Hát akkor most felmerül a kérdés, hogy miért is tartom én ezt az előadást. Hát akkor mindenki látom, hogy már veszi a táskáját és indul haza, de hát ezt ilyen olcsón nem ússzák meg, ugyanis a természet az segít nekünk. Mégpedig hogyan segít a természet? Hát a természet úgy segít, hogy az anyagok, amik körülvesznek minket, azok nem úgy az anyagokban, amik körülvesznek minket, az atomok nem úgy helyezkednek el, hogy csak úgy össze-vissza, hanem van valamilyen rend. Hát miért segíthet nekünk egy rend? Attól még ugyanannyi atom van benne. Hát először nézzük meg, milyen ez a rend. És ez majd rámutat arra, hogy miért segít. Azt találjuk, hogy az atomokban, az anyagokban a rend az olyan, hogy kis, egyforma térfogatelemeket rakhatunk egymás mellé, és ebből nagyon sokat sűrűn pakolunk, és ezek teljesen azonosak, és ezzel töltjük ki a teret. Tehát az egész anyagot így építjük föl. Hogy jobban érzékeltessem, hogy mit is értek ez alatt, vegyük azt az egyszerű példát, hogy ezek a kis egyforma térfogatelemek, ezek kis kockák. Ezt látjuk itt az ábrán. Hogyha egy ilyen szerkezetet nézzünk, ez csak egy pici része annak a nagy a darab anyagnak, amit vizsgálunk. Nagyon-nagyon sok-sok ilyen elemi cellából áll az anyag, ezt úgy nevezzük, hogy elemi cella, ezeket a kis térfogatelemeket. És még egy nagyon fontos dolgot kell ezekről tudni, hogy ezekben az atomok is pontosan azonosan helyezkednek el. Ez egy nagyon fontos tulajdonság ezeknek az elemi celláknak. Itt a legegyszerűbb szerkezetet láttuk, az egyatomosat, de beletehetünk egy molekulát is. Hogyha egy molekulát teszünk bele, akkor már egy kicsit változatosabb a kép, de még mindig azért eléggé olyan unalmasak ezek a kristályok, úgy ismétlődik minden benne. Persze a természet az egy kicsit többet tud ettől, és a valóságban a kristályok ettől sokkal érdekesebbek, hogy lássuk, hogy milyen egy valóságos kristály. Itt a C-vitaminnak mutatnám a molekuláját, és azt, hogy ezek a molekulák hogyan rendeződnek egy kristályrácsba. Itt már látható, hogy a cella az nem úgy épül föl, hogy minden oldala egyforma, hanem az oldalak különböző hosszúságúak, és a köztük lévő szögek is nem 90 fokosak, hanem ettől különbözőek. Tehát ezek sokkal érdekesebbek. Hát térjünk vissza persze az eredeti problémához. Miből indultunk ki? Abból, hogy hogyan is segít nekünk ez a rend. Eljutottunk a elemi cellához, a C-vitaminhoz, de a kérdés az, hogy miért jó nekünk ez a rend? Hát azért, mert már azt hiszem, hogy mindenki erre rájött időközben, hogy hát ilyen esetben nem kell meghatároznunk az összes 10-23-on atomnak a helyét, hiszen minden cellában pontosan ugyanúgy helyezkednek el az atomok, hanem elég egyetlen egy cellában meghatározni, hogy hogyan vannak az atomok, és utána már ezt csak ismételjük. És ezeket számolással megkapjuk, nem kell már tudnunk. És ezt látjuk ezen az ábrán, hogy ha az első cellában ismerjük egy atom helyét, akkor ebből a szomszédokat úgy kapjuk meg, hogy egyszerű cella élnyi eltolásokat teszünk, és rögtön megvannak az első szomszédok. Hogyha ehhez újabb cellajelnyi eltolásokat teszünk, meg vannak a másodszomszédok, és így tovább. Egyszerű összeadással megkaptuk azt, hogy fölépítettük az egész kristályt. Tehát most már tudjuk, hogy hogyan is fogunk anyagokat, a kristályos anyagoknak a szerkezetét meghatározni. Ezeket beletesszük egy röntgensugárzásba, és a szórásképet megvizsgáljuk. Nagyon érdekes, hogy a szóráskép maga is tükrözi ezt a rendet, ami a kristályban van. A szóráskép is egy rácsot alkot. Hát rögtön megkérdezhetik, hogy hogy lehet az, hogy a szóráskép rácsot alkot, hiszen a szóráskép az különböző irányokba mért különböző intenzitás. Hát úgy lehetséges, hogy a szóráskép rácsot alkot, hogy ha megvizsgáljuk a nagy intenzitású irányokat, tehát azt találjuk, hogy egy kristály az úgy szól, hogy vannak nagy intenzitású irányok, és közte olyan területek, ahol nulla az intenzitás. Ha megvizsgáljuk ezeket a nagy intenzitású irányokat, akkor azt találjuk, hogy ezek úgy viszonyulnak egymáshoz, minthogyha egy rácsnak a rács pontjaihoz húznék egyeneseket. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy a szóráskép is egy rácsot alkot. Ezzel el is jutottunk a röntgendiffrakció elvi alapjainak lerakásához, hiszen most már tudjuk, hogy egy rácsot kell mérnünk, tehát a szórásképet megmérjük, ez egy rácsot alkot, és ebből a rácsból vissza tudunk következtetni a valódi rácsra, az atomok rácsára. Ez a két rács, szeretném megjegyezni, nem azonos. Tehát amit a szórásképben mérünk, az egy másik fajta rács, de egyértelmű, egy teljesen kiszámítható kapcsolatban van az egyik a másikkal, és ezért meghatározható az atomi szerkezet. A következőkben arról szeretnék beszélni, hogy a gyakorlatban hogy végzünk el egy ilyen mérést. Hát a mérési elrendezés az alapvetően három részből áll, ahogy itt az ábrán is láthatjuk. Egy röntgenforrásunk van, amelyből a sugárzás a mintára esik, és ezt a sugárnyalábot úgy kell kiválasztanunk, hogy ez egy párhuzamos nyaláb legyen. Ez a mintára esik, a szórt sugárzást, azt egy detektorral megmérjük, amely detektor a tér minden irányában mozog, és így följegyezzük a szórásképet. Ezt általában egy komputer hangolja össze ezt az egész mérést. Tehát a három fő egység, a röntgenforrás, minta és a detektor. A legspeciálisabb ezek közül a röntgenforrás. És a röntgenforrás azért is fontos, mert ennek a minősége szabja meg azt, hogy milyen részletességű információt tudunk nyerni a mintáról. Éppen ezért a röntgenforrásokról fogok beszélni egy kicsit. Három röntgenforrásról szeretnék beszélni. Az egyik az a hagyományos röntgenforrás, a másik a szinkrotron sugárforrás, és a harmadik pedig a röntgen szabad elektron lézer. Kezdjük először a hagyományos röntgenforrással. A hagyományos röntgenforrásnak a lelke a röntgencső. Itt láthatunk egy ilyen röntgencsövet, ez egy egyszerű kis apró szerkezet. Igaz, hogy nem jó lejteni, mert 500 ezer forintba kerül körülbelül egy ilyen cső. Hát ennek a működése az két alapvető folyamaton nyugszik. Az egyik folyamat az az, hogy a gyorsuló töltések sugároznak. A másik folyamat pedig az, hogy ha egy nagy energiájú elektron az anyagba ütközik, akkor onnan az ott lévő atomokról erősen kötött elektronokat le tud szakítani, az atomok gerjesztett állapotban maradnak vissza, és a fölös energiájukat egy foton leadásával tudják leadni. Ezt úgy érjük el a röntgencsőben, ezt a két folyamatot, hogy a negatív elektródánál két fémelektródát van a röntgencsőbe, és a negatív elektródánál elektronokat keltünk, ezek fölgyorsulnak a nagy feszültség hatására, amit rákapcsolunk a két elektróda közé, és nekiütköznek a pozitív elektródának. Itt a tér különböző irányaiban röntgen sugarakat bocsájtanak ki az említett két folyamat eredményeképpen. Hogyha most visszagondolunk arra, hogy hogyan is nézett ki a mérési elrendezés, amit mutattam, akkor rögtön észrevesszük, hogy egy ilyen röntgencső az bizony nagyon rossz hatásfokkal működik, hiszen a méréshez nekünk egy párhuzamos nyalábra volt szükségünk. És látjuk, hogy a röntgencsőből minden irányba jön ki a röntgensugárzás. Tehát ebből ki kell választanunk egy párhuzamos nyalábot. Hogy tegyük meg ezt a kiválasztást? Hát a legegyszerűbb, ha egy rést helyezünk a nyalábnak az útjába, és ezzel lezárjuk a fölösleges nyaláb részeket. Így, ahogy az ábra is mutatja. Persze, így nagyon sok fotont elveszítünk, de még ezzel a rossz hatásfokkal működő röntgencsövekkel is számos anyagnak a szerkezetét meg lehetett határozni. És nagyon sok szép eredményt lehetett ezekkel elérni. Azonban, hogyha a mintánk nagyon pici, vagy az elemi cella nagyon bonyolult, tehát sok atom van benne, és ezért nagyon részletes intenzitás térképet kell felvennünk, akkor ezzel a forrással nem jutunk célhoz. Akkor egy jobb, erősebb sugárforrást kell használnunk. Nézzük ezt az erősebb sugárforrást. Hát ebben a sugárforrásban is gyorsuló elektronok hozzák létre a röntgensugárzást, azonban ezek már nem egy ilyen pici üvegcsőbe gyorsulnak, hanem egy hatalmas körgyűrűben közel fénysebességgel mozognak. És mivel ezek körpályán mozognak, ezért gyorsulnak. Gyorsuló töltés sugároz, ahogy említettem, tehát egy ilyen gyűrűben is nagyon erős röntgensugárzás keletkezik. És az is megmutatható, hogy ez a sugárzás, ez már nem a tér minden irányába történik, mint ahogy a röntgencsöveknél, hanem jól meghatározott irányokban, majdnem párhuzamos és igen intenzív nyaláb jön ki. Ezt fogjuk látni a következő képen. A szinkrotron sugárforrások itt lehet látni. A szinkrotron sugárforrások segítségével igen fontos és sok eredményt értek el az utóbbi időben. Ez forradalmasította a szerkezetkutatást, és más területeken is hát nagyon lényeges új eredmények születtek. A legjellemzőbb arra, hogy milyen sok érdekes eredmény született a szinkrotron sugárzással, talán ha a biológiai kapcsolódású rendszereket vizsgáljuk, ezek esetében vannak a legbonyolultabb szerkezetek, és ezért itt lehet látni a fejlődést tényleg igazán. Például, hogyha vizsgáljuk a fehérjéket, akkor azt találjuk, hogy több tízezer fehérjének a szerkezete, atomi szerkezete megvan már adva a fehérje adatbankokban. De még vírusoknak is sikerült a szerkezetét meghatározni. Erre egy példát mutatnék, ez a dohány mozaik vírus, amit itt látunk, és amikor egy ilyen vírust kristályosítunk, akkor egy ilyen vírusnak az elemi cellájában már több százezer atom is lehet. Tehát ezek igen bonyolult szerkezetek. A következő képeken pedig azt fogjuk látni, hogy a dohány mozaik vírus az milyen károkat okoz. Nos, a szinkrotron sugárzást persze nem csak szerkezetvizsgálatokra használják, hanem nagyon széles körben. A kémiában, biológiában, orvostudományban, sőt még olyan területeken is, amire nem is gondolnánk, a régészetben is használják a szinkrotron sugárzást. Azt hiszem, hogy mivel ennek az alkalmazása ilyen széles körű, nem árt, hogyha még egy-két szót mondok erről. Tehát A szinkrotronok köré nagyon sok mérőállomást építenek, ez lehet 100 is. Ezeken a mérőállomásokon egyfolytában mennek a mérések, éjjel-nappal, tehát minden időt ki kell használni. A sugárzás a szinkrotron forrásokból nem folytonosan jön a mérőállomásokra, hanem nagyon rövid impulzusokban. Ennek az az oka, hogy a szinkrotronokban az elektronok nem folytonosan töltik ki a gyűrűt, hanem kis csomagokban haladnak, és ezek a csomagok, amikor elmennek, elhaladnak a mérőállomás ablaka előtt, akkor egy felvillanást látunk, mivel közel fénysebességgel mozognak az elektronok, ezért ezek a felvillanások nagyon rövidek, mert nagyon gyorsan elhaladnak az ablak előtt. Ezt mutatja az animáció, ahogy a mérőállomások ablakánál elhaladnak az elektronok. Így sugároznak. Ezekkel a nagyon gyors impulzusokkal nagyon sok érdekes folyamatnak lehet az időfüggését megvizsgálni. Gondoljuk meg, hogyha egy ilyen impulzus hossza mindössze 10 a mínusz tizediken másodperc, tehát a másodperc milliárdod részének is csak a tizede, ez egy nagyon rövid idő, akkor ilyen finomsággal lehet egy-egy folyamatnak a lépéseit követni. Például megállapíthatjuk, hogy egy hemoglobinba hogy épül be az oxigén molekula, milyen lépésekben, de sok más érdekes folyamatot is vizsgálhatunk. Eddig a szerkezetutatásról így általánosságban beszéltem. Most szeretnék néhány szót szólni arról is, hogy mit csinál a mi csoportunk, a röntgendiffrakciós csoport, mivel foglalkozik az MTA Szilárdtest Fizikai és Optikai Kutatóintézetében. Hát röviden azt mondhatnám, hogy sok mindennel. De két példát azért kiválasztottam ebből a sok mindenből. Az egyik példa az arra jellemző, hogy mit lehet szinkrotron sugárzással, milyen problémákat lehet szinkrotron sugárzással vizsgálni. A másik egy olyan példa, ami ma is egy aktív kutatási területünk, és a jövőbe mutat, ez a röntgenszabad elektronlézerekkel kapcsolatos. Tehát lássuk az első példát. Biztosan sokan hallottak már a fullerénekről. Ezeknek a molekuláknak a felfedezéséért nemrégiben adtak Nobel-díjat néhány évvel ezelőtt. Ezek olyan zárt, héjszerű molekulák, amelyek csupa szénatomokból épülnek föl, és a legismertebb közülük az ábrán is látható szén-60. Ez 60 szénatom alkotja, és úgy néz ki, mint egy focilabda. Ezt látjuk a bal oldalon, a jobb oldali ábrán pedig egy úgynevezett térkitöltő ábrát látunk, ahol ugyanez a molekula látható, de úgy ábrázolva, hogy az atomoknak olyan méretet adtunk, ami a kötéstávolságoknak megfelel. Én ezt az ábrázolásmódot fogom használni a következőkben, ezért mutattam be. Szén-60-ból is növeszthető kristály. Ennek az elemi celláját látjuk itt. Látjuk, hogy ez egy szép, szimmetrikus elemi cella. Egyszerű. Ennek ellenére, hogy ez egy ilyen egyszerű elemi cella, ez az anyag mégis mutat érdekes tulajdonságokat. Például ki gondolná, hogy egy olyan kristály, ami egy ilyen fekete kézzel fogható kis darab kristály, amit itt látunk, hogy egy ilyen kristályban a molekulák, azok szobahőmérsékleten hatalmas sebességgel forognak a tér minden irányában. Azonban ettől még érdekesebbek a szén-60-nak a vegyületei. Mi ezek közül a vegyületek közül az alkálifém szén-60 vegyületekkel foglalkoztunk, és itt egy példát szeretnék mutatni, a nátrium-4 szén-60-nak a szerkezetét. Ez azért érdekes, mert ebben már nem forognak úgy a molekulák, mint ahogy az a tiszta szén-60-ban, hanem itt erős kovalens kötések kötik össze őket, és ezek a kötések nem is akárhogy helyezkednek el, hanem úgy, ahogy azt az alsó baloldali, jobboldali ábra mutatja, bocsánat, tehát a vázlatos ábra, így pontosabb. Tehát egy síkban vannak ezek a kötések, és éppen ezért ezt az anyagot úgy is hívjuk, hogy kétdimenziós kristályos polimer. Nagyon érdekes lenne még elidőzni különböző szerkezeteknél, amelyek még esztétikai élményt is nyújthatnak, mert nagyon szép szerkezetek vannak. Azonban az utolsó perceket azt a jövőre szeretném fordítani. Hát milyen lesz a jövő szerkezetkutatása? Ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, először vizsgáljuk meg, hogy milyen problémák vannak ma a szerkezetkutatásban. Hát a két legfontosabb probléma az egyik, az, hogy csak kristályos anyagoknak a szerkezetét tudjuk meghatározni. A másik pedig a sugárkárosodás. Eddig nem beszéltem a sugárkárosodásról, arról már igen, hogy a kristályokra miért van szükség a szerkezet meghatározás szempontjából. Most néhány szót szólnék a sugárkárosodásról is. Mit is jelent ez? Hogyha vesszük a bejövő röntgennyalábot, akkor ez nem csak olyan folyamatokban vehet részt, amit én mutattam az elején, hogy bejön egy hullám, és az szóródik az objektumról, és egy pontosan ugyanolyan hullámhosszúságú hullámot bocsájt ki, hanem olyan folyamatok is lezajlanak, amelyekben a bejövő hullám energiát ad át az anyagnak. Az előző típusú szórási folyamatot rugalmas szórásnak nevezzük, ezt a másik típusútól energiát is ad át, ezt rugalmatlan szórásnak nevezzük. Ilyen rugalmatlan szórás esetén a mintából, az energia, a leadott energia az kötéseket szakít fel, atomokat mozdít el, elektronokat üt ki. Tehát ez a minta, ez megváltozik. Miközben mérjük. Akkor rögtön azt mondhatják nekem, hölgyeim és uraim, hogy hát akkor én becsaptam itt mindenkit, hiszen nem is lehet megmérni egy anyagnak a szerkezetét, mert miközben mérjük, az anyag megváltozik. Tehát nem is azt mérjük, amit szeretnénk. Azonban ez nem így van. A kristályok esetén ugyanis a kristály maga segít ennek a problémának a megoldásában. Hogyan segít? Hát úgy, hogy a sugárkárosodási folyamat az egy véletlen folyamat, egyszer ebben az elemi cellában lök ki egy atomot, egyszer a másik elemi cellában lök ki egy atomot, egyszer a harmadikban lök ki egy atomot. De amit mi mérünk a röntgenszórás eredményeképpen, az a teljes kristályra vett átlag, tehát az összes elemi cellának az átlaga. Ez az átlag, ez ugyanaz marad, hogyha a sugárkárosodás nem nagy, tehát ha kevés hibát keltünk, ez azt jelenti, hogy a milliárd-milliárd, nagyon sok milliárd elemi cellából néhány millióban keltünk hibát, az átlag még ugyanaz marad. Tehát az ideális elemi cellát tudjuk meghatározni. Ezért voltak fontosak a kristályok, nem csak azért, hogy az információ mennyiség kicsi legyen, amit meg kell határoznunk. Tehát a sugárkárosodás az egy fontos dolog, de el tudjuk kerülni. De mi van akkor, hogyha a mintánk, amit meg akarunk mérni, az nem kristályosítható? Mi van akkor, hogyha van egy molekulánk, amiből nem tudunk kristályt csinálni? Akkor itt megakadtunk. A szerkezet nem meghatározható. A valóságban azonban a kutatók nem adják fel ilyen könnyen, hogy nem meghatározható. Hát szeretnénk tudni, különösen a biológusok, akik nagyon szeretnék tudni egy-egy vírusnak, ami nem kristályosítható, és egyéb szerkezeteknek, egyéb anyagoknak a szerkezetét. Egy kis reményt nyújt egy magyar származású kollégánk, Hajdú Jánosnak az ötlete ennek a problémának a megoldásában, aki jelenleg Uppsalában dolgozik, és mi is együttműködünk vele, ennek a problémának a vizsgálatában, hogy hogyan lehet egyedi részecskéknek az atomi szerkezetét meghatározni. És mielőtt erre az ötletre rátérnék, amelyet Hajdú János felvetett, nézzük meg, hogy hogyan is történik egy ilyen pici részecske, egyedi részecske sugárkárosodása. Ez egy kicsit más, mint a kristályok sugárkárosodása. Itt látjuk az ábrán ezt a kis részecskét, ez csak egy animáció lesz, tehát a valóság azért nem így történik teljesen. Bejönnek a hullámok, és ez olyan, mint a csillagok háborúja. Jönnek a lövedékek, és akkor egyik az eltalálja, a lepattan róla, az ad egy rugalmas szórást. Jön a másik, az egy elektront kiüt. Látjuk, hogy ez a kis részecske egyre pirosabb lesz itt az ábrán. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb töltése lesz, hiszen mindig kiütünk belőle egy-egy elektront, némelyik folyamattal. Ez az elektron az ott hiányozni fog, egyre nagyobb pozitív töltéshez lesz szert, ezek a pozitív töltések taszítják egymást, és a végén a minta szétrobban. Most nézzük meg, hogy akkor hogy tudjuk mégis megmérni ennek a szerkezetét. Most már lehet látni, hogy ez a minta, ez nem csak, hogy sugár károsodik, ez ráadásul ez az egyedi részletje szét is robban. Mit tegyünk ilyenkor? Hát a Hajdú János ötlete az az, hogy mérjünk olyan gyorsan, hogy ne legyen ideje az atomoknak elmozdulni. Tehát el tudjuk képzelni, hogyha elkezdünk tolni egy autót, akkor kell egy idő, míg fölgyorsul. A részecskéknek is szüksége van egy időre, amíg fölgyorsulnak. Tehát mérjük meg nagyon gyorsan. Milyen gyorsan kell mérni? Hát azt kapjuk, hogyha ezt megbecsüljük, hogy 10-13, 10-15-en másodperc alatt kell ezt lemérnünk. Ez egy nagyon rövid idő. A 10-15-en másodpercet azt úgy hívjuk, hogy femtoszekundum, hogy könnyebb legyen mondani, ezért ezt fogom használni. Tehát néhány femtoszekundum, néhányszor 10 femtoszekundum alatt kell valószínűleg ezt megmérnünk. Mi az a forrás, amivel ezt meg tudjuk mérni? Ha visszaemlékszünk a szinkrotronokra, mennyi volt a szinkrotron impulzus hossza? 10-10 másodperc. Még mindig 100 000-szer hosszabb volt, mint az az idő, amire most szükségünk lenne. Tehát úgy néz ki, mintha ez az ötlet egy légből kapott ötlet lenne. Hát nem lehet megcsinálni ezt a mérést, csak jó ötletnek látszik. De a valóságban nem így van, ugyanis manapság kezdik építeni azokat az új negyedik generációs röntgenforrásokat, amelyek segítségével már valószínűleg elő tudunk állítani ilyen impulzusokat. Biztosan emlékeznek még Reagan elnök idejéből arra, hogy nagy csillagháborús tervek voltak. És a csillagháborús tervekben felmerült a röntgenlézer, mint egy komoly fegyver. Akkor ezt nem tudták megvalósítani. Most ezek az új források, amik most épülnek, ezek röntgenlézerek lesznek. Mégpedig pontosan szólva röntgen szabad elektron lézerek. Két ilyen forrást építenek, az egyiket Hamburgban, a másik a Stanfordban. Persze ezek a források ezek nem katonai célra készülnek, és egészen másképp működnek, mint ahogy annak idején elképzelték a röntgenlézereket, és csak kutatásra fogják ezeket használni. A Stanfordi forrást látjuk itt, mégpedig annak egy mostani változatát, tehát ez egy létező lineáris gyorsító, és a szabad elektron lézer, ami most épül, az erre a lineáris gyorsítóra lesz alapozva. Látjuk, hogy ez egy nagyon hosszú eszköz, több kilométer, vagy inkább több 10 kilométer hosszúságú is lehet, és úgy működik, hogy a fölgyorsított elektronokat a lineáris gyorsító végén belevezetik egy periódikus mágneses térbe. Ebben a térben az elektronok egy hullámmozgást végeznek, és ez a hullámmozgás ez egy görbevonalú mozgás, tehát az elektronok gyorsulnak, ha az elektronok gyorsulnak, akkor sugároznak, ahogy már mondtuk. És ez a sugárzás ez kijöhet úgy, mint egy röntgen lézersugárzás, akkor, ha jól választják meg a bemenő elektronok energiáját és a hullámmozgásnak a paramétereit. Most ezzel egy ilyen lézerforrásokkal lehet majd mérni. Ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen nehézségekkel nézünk szembe itt a mérés során, ahhoz kell tudnunk, hogy milyen módon fog ebben a nyalában felrobbanni az a részecske, amelyet mi mérni szeretnénk. Ehhez csinálom mi modellszámolásokat. Ennek az eredményét mutatnám a következő ábrán. Ez egy 1500 atomos kis részecske, és a háttér színe azt jelenti, hogy milyen erős a röntgenimpulzus. A szürke részecskék azok az atomok, a sárgák az elektronok, mégpedig azok az elektronok, amelyeket kiüt a röntgensugárzás direkt módon, és a fekete és a piros részecskék pedig a szintén elektronok, de ezek másodlagos ionizációval keletkeznek, sokkal kisebb energiájúak, tehát nem tudják elhagyni a rendszert, hanem egy kis plazma gömböcskét alakítanak ki a pozitív ionokkal a végén, amelyek ugye az atomokból pozitív ionok lesznek a sok kiütött elektron nyomán. Azt is láttuk, hogyha ezt a mozit megnéztük, hogy a részecskének a formája, az alakja, az csak nagyon rövid ideig az impulzus elején ugyanolyan, mint amilyen a kezdetben volt. Tehát nem sokáig marad egybe. Ez mutatja, hogy mennyire kevés időnk van a szerkezet meghatározására. Néhány femtoszekundum, tehát nagyon pici idő. Azt kell tudni, hogy a mai forrásokat az 50-100 femtoszekundum hosszúra tervezik, hogy ilyen impulzusok fognak kijönni belőle. Ez lehet tudni, hogy nem elég rövid. Tehát számolásainkra alapozva már most úgy készítik ezeket a forrásokat, és úgy tervezik, ezek több milliárd dolláros beruházások, hogy majd alkalmas legyen rövidebb impulzus előállítására, amelyikkel ilyen méréseket lehet majd végezni. Az, hogy ez sikerül-e, vagy sem, ez, és hogyha igen, akkor ezzel meg tudunk-e határozni majd tényleg meg tudjuk-e határozni egyedi részecskéknek a szerkezetét, ez a jövő titka. Végül ezzel lassan be is zárnám az előadást. Végül egy filozófikus jellegű gondolatot szeretnék még elmondani. Az anyag atomi szerkezetének gondolata az egészen az ókorig nyúlik vissza. Az emberi kíváncsiság, a természet megismerésére való törekvés azonban csak a múlt században vezetett el a valódi atomi szerkezet megismerésére. Ez a hosszantartó érdeklődés egy viszonylag ilyen absztrakt probléma iránt, mint az atomi szerkezet. Azt hiszem ez is bizonyítja, hogy az emberekben a vágy arra, hogy új dolgokat ismerjenek meg, arra nagyon mélyen gyökerezik. Úgy is mondhatjuk, hogy ösztönös. Ma ezt úgy nevezik, hogy alapkutatás. Az alapkutatás célja az minőségileg új ismeretek szerzése, a természet megismerése és megértése. És ez a megértés, ez a szabadságunk záloga is. Hiszen csak akkor tudunk optimálisan cselekedni. Csak akkor tudjuk a természet erőit a saját javunkra fordítani. Csak akkor nem vezetnek minket az orrunknál fogva, hogyha értjük a körülöttünk lévő világ működését. Remélem, hogy előadásommal a világ egy piciny, de talán fontos részének a megértéséhez, az atomi szerkezet vizsgálatához hozzájárultam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!